Második fejezet. Ebben felelet lesz arra az együgyű kérdésre, miért építettek házat Gábor bácsinak, holott még csak 20 éves volt. Ennek rendjén szó lesz a régi s mai székelyházakról, sőt arról is, milyen volt az iskola. Porban játszó gyermek volt még Gábor, az volt Benkő Trézsike is, s már a falu közvéleménye a két gyermeket egymásnak eljegyezte. Nem azért, mert a két gyermeket, jól lehet Gábor a felszegben, Trézsike az alszegben lakott, napról napra együtt játszadoztak, sőt azt is láthatták, hogy Gáborka este felé mind vezette haza kézenfogva Trézsikét. Ebből ugyan nem lett volna házasság, a falusi hit szerint, ha az egyik gazdag, a másik szegény. De édesapám volt az első gazda a faluban, Benkő Dániel keresztapám a második. Közvélemény ide, közvélemény oda, ez a két gyermek szerette egymást. S nyilvánvaló volt, hogy amikor Ignácka halála után édesapám Gábort udvarhelyre akarta vinni, a kamaszlegény húzódozásában nagy része volt Trézsikének. A legénynek éppen úgy kell vigyázni a tisztaságára, mint a leánynak, hirdette István nagyapó, s Gábor ezt annyira megtartotta, hogy Benkő Dániel keresztapám uram házánál más leányos házhoz soha be nem lépett. De Trézsikéhez sem járt, más legény Gáboron kívül. Minek szaggassák a csizmát hiába? 20 éves korában állt sor alá Gábor, s bizony sok ezüst tallért meg 20-ast pengetett le valakinek az asztalára édesapám, hogy Gábort ne vigye el a német Taliánországba, honnét 8-10 esztendő múlva került volna vissza, ha ugyan visszakerül. Nosza nagy hirtelen házépítésnek láttak, hadd álljon a ház, ha esztendőket üresen is. A fiú dolga immár, mikor viszi bele az asszonyt. Hiszen a Gábor háza egy esztendőt sem ásított üresen. 21 éves volt, amikor Trézsikét bevezette a falunak akkor legszebb, legnagyobb házába. Milyen ez az akkor legszebb s legnagyobb ház? Olyan, amely ma, szinte 60 év múltán is a legszebbek s a legnagyobbak közé tartozik. Ennek a háznak szépséges nagysága még csak akkor tűnik ki igazán, ha visszamegyek a ma Benedek Huszár Gábor házához, amely Mária Terézia korában épült, s amely felépülését magának Mária Teréziának köszönheti. Ez a Mária Terézia valósággal gyámság alatt tartá a népet. Megmaradt a falu házán néhány jegyzőkönyv Mária Terézia uralkodásának utolsó 10 esztendejéből, és ezekben minduntalan találkozunk a felséges királynő nevével. Valósággal gyártódnak a rendeletek, melyekben hol ezt parancsolja, hol azt a világszép királynő. Nagy gondja volt a fonásra, szövésre, s míg a férfiak hadakoztak, az ott maradottaknak, s főként a suhanclegényeknek megparancsolta, hogy a téli estéken fonjanak akárcsak az asszonyok. Az ő parancsolatjára honosodott meg hazánk földjén a burgonya termelés, ő parancsolta meg Erdély minden községének, s így Kisbaconnak is, hogy küldjön szekérrel egy alkalmatos embert Kolozsvárra, ahol is kap egy szekérre való burgonyát, abból minden család néhányat, azt elültetik, szép lassan elszaporítják. Alkalmatosabb embert erre találhatott volna-e a falu, nemes Székely Huszár Benedek Gábor atyánk fiánál. Aki viszont járt ember volt, mert hadakozott a burkusokkal is, s akinek nem volt kedve a házas életre, vénlegénynek maradt, amiről szintén esik szó a jegyzőkönyvben, mivel hogy nemes Székely Huszár Gábor uram tilosban találtatván illetlenségért meg is dorgáltatott. Nem lehetetlen, hogy az ő esetéből kifolyóan született familiánkban az örök élethű intelem. A legénynek épp úgy kell vigyáznia a tisztaságára, mint a leánynak. Benedek Huszár Gábor testvére volt az én máska nagyapámnak, vagyis dédapámnak, a nagy testű s nagy erejű Jeremiásnak. Nagybátyja tehát István nagyapónak, akiről az az intelem ránk öröklődött. Elég az, hogy Huszár Gábor vállalta a kiküldetést, s hazahozott Kolozsváról egy szekér burgonyát, amelynek székelyül Pityóka a neve. Hány nap alatt járta meg az utat, ennek az emléke nem maradt meg. 100 évvel később, a 19. század 70-es éveinek elején, amikor éppen épülőben volt az erdélyi vasút, édesapám meglátogatta a Kolozs meg Szilágy megyébe szakadt Benedek huszárokat, Miklós meg Antal nagybátyjainak a maradékait, s örök áron vette meg azokat a belsőségeket, s földeket, amelyeket a nevezettek 48 előtt zálogjára adtak el neki. Mert 48 előtt csak zálogosítani volt szabad a székely birtokot, mégpedig 30 esztendőre. Eladni nem. A 70-es évek elején járt le ez a zálogvásár, s édesapám pénzzel megrakodva felkerekedett a nagyútra, hogy a zálogos vásárból örökös vásárt csináljon. Kisbacontól Kolozsvárig akkor 5 napig tartott az út. Valószínű, hogy 100 évvel elébb még hosszabb ideig tartott. Mindegy, a fő, hogy Huszár Gábor meghozta a pityókát, s ezért az útjáért egy ház volt a tiszteletdíj. Egy ház, melyet a falu épített neki. Ennek a háznak csak a fundamentuma volt kő, a fala faragatlan, gombolyag cserfa. Minden egyes fája kilátszott, akár csak a sovány ember bordája, a vékony méztakaró alól. Az alacsony falra aránytalanul magas, meredek tető nehezedett, mely nagy iromba cserfa zsindellyel volt fedve. Vala pedig az egész házban egy nagy tágas szoba, egy kis benyíló, abban a sütőkemence, s oldalt egy kamra. Éppen elég volt egy legénynek. Ez a ház kerek 100 esztendeig állott, közvetlen a mi udvarunk mellett. Ez is elzálogosított ház volt, így került István nagyapó kezére. Tőle édesapáméra, míg nem ezt is örök áron megváltá. Az én gyermekkoromban egy román pásztorember lakott benne, a vén Demeter András, aki holtáig szitta Kossuthot, mert hogy nem adta neki ezt a házat, holott ő már 48 előtt benne lakott. Sehogy sem akarta megérteni az öreg, hogy nem volt ő édesapámnak sem jobb ágya, sem zsellérje, egyszerűen bérlője a háznak, akár csak én ma itt ennek a budapesti lakásnak egy derék fűszeres házában. Azzal a különbséggel, hogy én pénzt befizetem a házbért, vén Demeter András meg 10, azaz 10 napszámmal rótta le. S volt ezért neki lakóháza, veteményes kertje, egy kis pityóka földje, egy istállója a kecskéinek, ilyen házi úr volt az én édesapám. No de találkozunk még vén Demeter Andrással, az országjáró, nagyokat füllentő, nekem igen kedves emlékű vén Huncuttal. Gyerünk tovább. Én nekem most azt az utat kell bejárnom, amely Mária Terézia korabeli Huszár Gábor házától a Gábor bácsi házáig vezet. Az édesapám háza a 40-es évek elején épült, 70 évvel később, mint a pityókáért épült ház. Ennek már nem csak a fundamentuma volt kő, de azon felül is egy fél méternyire ott kezdődött a fa, mégpedig faragott, a közök kirakva apró kövekkel, s így bemeszelve sima tégláház képét mutatá. Széles eresz volt a benyíló a ház közepén, ettől az eresztől jobbra egy nagy szoba, virágos, méhes kertre nyíló, balra egy kisebb szoba és konyha. Az ereszből volt a bejárás a kamrába, s a pincébe, mely a föld színén volt, s nem a föld alatt. Az ereszből a feljárás a hiúba, padlás, egy odatámasztott jó magas létrán. A mi házunk már szép piros cseréppel volt födve, 3 kémény füstölt rajta, a pityókás házon egy sem. Annak a nagy szabad tűzhelyéről a füst a hiúba szélett el, s onnan szivárgott ki lassanként a fazsindelyek hasadékai közt. Az esztendő verejtékes munkájának minden gyümölcse szépen elfért e piros cserépfödél alatt. A hiúban 4 oldalt sorban állottak a falusi ácsok faragta szuszékok, 5 köblöstől fel 20 köblösig. Ezekbe hordták fel a búzát, a rozsot, a zabot, az árpát, a borsót, paszújt, az aszalt gyümölcsöt. Ami nem fért a szuszékokban, ott hevert csomókban a hiú tapasztott földjén. A pityókának nagy verem volt ásva a pincében. A gerendákhoz volt erősítve a pince hosszában 4-5 széles polc a téli almának. Átellenben a házzal az udvar túlsó szélén állt a kukoricagóré, székelyül a török búzás kas. Ennek lécbordái közül mosolyogtak ki a piros meg sárga kukorica csövek. A galambúgós kapu egyik sarkában, a pityókás ház közvetlen szomszédságában kis házikó állt. Ebben a kenyérsütő kemence. Egyszerűen sűjtőnek hívtuk. A kis kaputól oldalt volt a gémeskút, mellette egy nagy meg egy kis kőválló, este, reggel friss víz benne a legelőre járó állatoknak. A ház háta mögött konyhakert, melyre mindkét szobából kis ablak nyílt. Tyúkleső volt a neve. Innen lestük, nem kapirgál le a tyúkanyó a veteményesben. Az utcára néző szoba előtt néhány lépésnyi előkert, virágos. A ház még nincs meg, de egy fátyol rózsabokor, melyet édesanyám ültetett, még él és virágzik. Három ablak nézett az utca felé, kettő a hátsó virágos kertbe, egy nagyobb és négy kisebb az udvar felé. A hátsó virágos kert volt legkedvesebb helyem. Az ágyasokban fehér szegfű, piros szegfű, packona meg csukros viola illatozott. Az ablakokra felnyúlt a májvarózsa, s ha kinyitottuk, be is hajolt azon. Az egyik sarkában a kertnek orgonafa. Boroszlán nálunk a neve. A kerítés egyik falának épített méhszín alatt sorakoztak a méhkasok. Itt szerettem üldögélni, játszadozni egymagamban. Sok-sok száraz ágacskát szurkáltam szép sorjában a földbe, 5-6 sorba. Nem katonák voltak ezek, hanem kisdiákok. Ezek helyett a kisdiákok helyett mondogattam fel a leckét. Szándékosan hibát ejtettem sorban 10-20-szal is, míg nem valamelyik a hátsó sorban hibátlanul mondta fel a leckét. Nosza, elé vittem az első sorba. Így játszottam ösztönszerűen az életet. Mert így lesznek az utolsóból elsők, az elsőkből utolsók, különösen, ha egy felsőbb hatalmasság beleavatkozik. Én voltam ez a felsőbb hatalmasság, de gyermekkorommal búcsút is mondtam ennek. Soha sem lett többé senki általam utolsóból első, elsőből utolsó. Az udvar hosszában még egy veteményes húzódott a pityókás ház folytatásaként. Fele része a béresház járuléka volt, itt termett meg nagyokat a füllentő Demeter András esztendei káposztája, hagymája s egyéb zöldsége. A karós passzúj meg a lopótök indája felfutott a ház ereszére, összekeveredve lógott az ereszről a hosszú szárú lopótök meg a hosszú, vékony hüvelyű passzúj. Ecetet lopott ezzel a lopótökkel kis hordócskábor az öreg füllentő, bort aligha. Átellenben a pityókás házzal a telek alsó sarkában egy szobás házikó húzódott meg, hajdan pálinka főző, most bérház ez is. Ebben a kistermetű öreg Rigó zsellérkedett. Amennyire emlékszem, sokat zsémbelt miatta édesapám, mert a munkát nemigen kedveli. Forró meleg napokon, míg a falu kinidőzött a napon, otthon felejtette magát. Ült, üldögélt az árnyékos szobácskában, eregette a füstött naphosszat. Vajon miről gondolkozhatott? Őnek is volt egy veteményes kertecskéje, melyet keskeny udvar választott el a Demeter Andrásétól. E keskeny udvar végén húzódott meg a zsupfödeles pajta, a hozzáragasztott sertésollal, a két zsellér kevés számú állatainak hajléka. Szóval a mi telkünk kettős telek volt. Nagy és kicsiny, s mintha két gazdáé lett volna, kerítés választotta el. A nagy telek hátsó felében, L alakban három nagy gazdasági épület sorakozott, két szalmafödeles, meg egy cserépfödeles csűr. Mind a háromnak födele alatt egyben pajta is. A cserépfödelesben teleltek a köteles marhák, ökör, tehén, ló, a zsupfödelesekben a borjak, meg a juhok. Külön kis ólak voltak a sertésnek, meg baromfinak, kisé közelebb a házhoz, hogy a röfögő, meg kodácsoló jószágok mindig szem előtt legyenek. Ez volt a falu első gazdájának a belső telke. A csűrök mögött természetesen tágas csűrös kert a szalmakazlaknak, a fedél alá nem fért szénának, mely rendszerint tavasszal került sorára, amikor a csűrök odrai kiürültek. A csűrös kert mögött terült el a gyümölcsös, emögött egy lucernás, mely kirúgott a macskás patakra. Ez a patak volt a határ. Ezentúl kezdődött a mező, lankás hegyoldal, mely a falu egyik szélét végig szegi. Hajdanában az ős foglaláskor a Benedek nemzetség birtoka, az idők során ősi és jövevény nemzetségek közt úgy elaprózódott, hogy 20 esztendő keserves munkájába került nekem, a pennás ivadéknak, míg a kardos nemzetség földjének egy részét csereberével meg 3-szoros, 4-szeres áron visszahódítottam. Igazabban könyvíró tollammal visszaírtam. Csak türelem, türelem, majd meglátjátok, mi lelket rendítő dráma lesz még ebből. A mi házunk már nagy haladás volt a Mária Terézia pityókás háza után. Külsejében is, belsejében is, jól lehet a két házat 70 év választotta el. De hát akkoriban csak ugyan lassan forgott a világ kereke. Kevés volt a világjárta ember, s ha egyik másik hozott is magával valamit, próbált is egy-más újat, nemigen követték. Ellenben a mi házunkat, s a Gábor bácsiét 25 év sem választotta el, de a különbség 100 esztendőt is kitett. Ezt a különbséget én a Szentgyörgyi Német Iskola javára írom, itt tanulta meg Gábor bácsi az építésművészetét. Ő rajzolta meg házának tervét, e szerint épült az újmódi, kőfundamentumos, égetett téglafaluház, melybe téglaoszlopokon nyugvó tornácból nyílt a főajtó, nagy, tágas szobába. Ennek a szobának két ablaka nézett az udvarra, az udvar mellett egy kis gyümölcsösre, melynek minden fáját András nagyapó, egy ablaka egy nagyobb gyümölcsös kertre, melynek fáit már a véndiófa kivételével Gábor bácsi ülteté. E szoba bútoraiból csak egy darabot említek meg, a feketére festett íróasztalt, melybe széles palatábla volt beleillesztve. Igen jó arra, hogy hirtelen számolást elvégezzen rajta, papírost emiatt ne pazaroljon. Ennek az íróasztalnak a gazdája házi szőtt, fehér posztónadrágot viselt, akár a cselédje. Mondhatnám, dacosan, szinte tüntetően ragaszkodtak az ősi viselethez a szabad székelyek ivadékai, hivatták magukat fehér harisnyás székelyeknek, ellentétben azokkal, akik nemes levelet szereztek, vagy nem is szereztek, de így meg úgy elurasodtak. Igen szegény urak voltak ezek többnyire, kicsiny, rosszul művelt földeken tengődtek, s volt rá okuk, hogy a huszárok, a benkők, a keresztesek, a nagyok, a bardócok, a balók, csupa kis és nagybaconi familiák jó módját irigyeljék. Gábor bácsi íróasztalos szobájából jobbra is, balra is ajtó nyílt. Jobbra egy tágas, tessék szoba, benne házi szőtt gyapjútakaróval bevont divány, üveges szekrény, nagy ruhaszekrény s ágy is. Ha akarom, szalon, ha akarom, vendégszoba. Mellette keskeny oldalszoba. Volt hát 3 lakószoba, egyel több, mint a mi házunkban. Az íróasztalos szobából balra a konyhába lépünk, 3-szorta tágasabb, mint a miénk. Innen Garádics vezet fel a kamrába. Kamara mellett szintén Garádics a híjúba. A konyha oszlopos tornácra nyílik, erről a tornácról Garádics vezet le a sütőkemencéhez, s egyúttal a pincéhez is, amely már igazi pince. A föld alá került. Néhány lépésnyire a ház mögött kisebb épület, ennek födele alatt a nyári konyha, meg a gabonás. 2 oldalt egy darabban nyúlnak végig a hombárok, falusi ácsok mestermunkája, de főmestere Gábor bácsi legkisebb fia, aki András nagyapó nevét viseli. Ővé már a szülei ház. Gábor bácsi, a vénjegyző, aki 30 esztendeig volt 3 falu pennája, külön házat épített magának a telek másik oldalán. Kedves kis kőház. Faragott kő az alja, kis oszlopos tornáca van, 2 oldalt rózsabokrok, a kicsi házban 2 szoba, konyha, éppen elég egy öreg pár embernek. A világháború sem tudta megkomorítani e kis ház nevetős képét. Úgy nevet, úgy mosolyog, mintha az ég soha, de soha be nem borult volna fölötte. De Gábor bácsi nem csak magának épített házat. Épített a nagyobbik fiának is, s ez már igazi úri ház. Üveges verandán lépünk-e házba. Üveges verandáról egy hosszúkás, keskeny szobába, melyben túlságosan nagy helyet foglal el egy öreg zongora. Balra virágos kertre nyíló nappali, jobbra két szoba, tovább a téli konyha, ehhez ragasztva a nyári. Ebben a házban tehát öt szoba van már, mivel hogy szobának számít a zárt veranda is. És ennek a háznak nem csak zongorája van, de íróasztala is, holott gazdája, János gazda, csak a felső népiskolát végezi. De a leányai már mind kijárták a képzőt. Itt most meg kell állítanom a tollamat, hogy mondani valom sorrendjét meg ne zavarjam. Mert nagy utat kell megtennem még, amíg eljutok odáig, amikor a székely gazdag ember iskoláztatja nem csak a fiait, de a leányait is. Ez már ugrás, szédítőnek látszó nagy ugrás, de majd kisül, hogy nem is ugrás, hanem fontolva haladó, egészséges fejlődés ez. Csak be kell pillantanod abba a virágos kertbe, melyre a nappali három ablaka nyílik, s ez már mutatja, hogy ennek a háznak a gazdája ugrás nélkül is halad előre, szépen, egyenletesen, testi és lelki szemünknek jól esően. Ez a virágos kert az én szülőházam, s az előtte meg mögötte illatozó virágos kertecskék helyén születék. Ha nem nevel úrnak az édesapám, ma én volnék itt a gazda, mert ősrégi székely szokás szerint engem illett meg az ősi telek, mint legkisebb fiút. Ám én tudományra váltottam az ősi telket. A szomszédja lettem a Gábor bácsi fiának, kint a házam a falu szélén, nagy csendességben. Jól történt-e így, vagy rosszul? Kisül, mire könyvemnek végére érek. E pillanatban idegenül tengődök a nagy Babilonban, s nem tudom, nem lépek-e idegen földre, ha innen megszökhetem. Ó, megint félre kalandoztam. János öcsém szép virágos kertjéről megfeledkezém. De te megbocsátasz nekem, nyájas olvasó, hiszen vehetted észre, hogy bódult a fejem, bódult a szívem. A mi virágos kertecskénket gombolyag fenyőboronák keríték be. János gazdájét az udvar felől jó móddal megalapozott, fonott drótsövény, az utca felől fedett kőkerítés. Egy rózsabokor, melyet édesanyám, és egy körtefa, melyet édesapám keze ültetett. A régi virágos kertből e kettő maradt meg. A rég kiszáradt, egyetlen orgonafa helyett az udvar felüli részen végig orgonabokrok szelik a drótsövényt, közbe-közbe sugár vörös fenyők, gyönyörűséges kép, s május havában mámorítóan illatos. A méhszín helyett, melynek tövében annyit játszadoztam, új méhszín, melynek födele alatt a gyékényből font paraszt, méhkasok, s a legújabb szerkezetű kaptárok szépen megférnek együtt. Édesanyám oltatlan rózsájára is kegyelettel néznek a piros, fehér, oltott rózsák, s egy közöttük talán szeretettel is. Emlékrózsafája ez annak az ágynak, amelyben édesapám örök álomra hunyt a szemét. Nagy gonddal ápolt virágágyak közepén oldalt, málna, ribizli, s mindenféle díszbokrok, az utca felől sorban vadgesztenye, vörös fenyő, hegedű fenyő, s még egy körte, s egy almafa. Ez utóbbinak ágai, éppen mint az én szülőházam ablakán a májvarózsa, behajolnak a nappali nyitott ablakán. Szóval itt szépen, harmonikusan, a régit le nem becsülve, az újtól nem irtózva fejlődik az élet, mivel hogy nem ott kezdik, ahová minden józanul gondolkodó ember hite szerint eljutni csak századok múltán lehet. Ha ugyan lehet. Mostan pedig megyek az iskolába. Már nem a Szotyori bácsi karján, mert Szotyori bácsi mégis itt hagyott minket, pedig hogy szeretett, s hogy szerettük mi is őt. Fészket akart rakni. Nyilván megkívánt a Gábor bácsitól, s hazament a falujába, Szotyorba, ahol a vémmester halálára nem kellett várnia. Egész kepét kapott. Hát elment Szotyori nagy sírással, rívással, sírt ő is, siratta a falu is, különösképpen a mi házunk népe, s talán legkeservesebben siratta még egy pirinkó kisfiú, akinek ezután a maga lábán kell iskolába járni. S lám, a félkepére nyomban akadt pályázó, két diáklegény, mind a kettő Benkő. A néhai vén tiszteletes, gyámoltalan fia az egyik, az a szegény Lai, aki búzával hízlalta a disznót, amikor a maga gazdája lett. Középajtai Benkő a másik, aki nevén kívül más atyafiságban a kisbaconi Benkőkkel nem vala. Lainak szegénynek nem volt hangja, annál hegyesebb, csengőbb a másik Benkőnek, akinek Sándor a neve. 6. esztendő tapicskáló gyerek voltam, amikor Benkő Lai egy vasárnap délután az egész falu színe előtt Istennek házába egzámenre állott. Mert a kántori pályázat valóságos egzámen vala. Minden kepéző gazdának joga volt az egzaminálásra. Össze-vissza vallatták a pályázót a zsoltáros könyvből. Nem elégedtek meg azzal, hogy isteni tisztelet során végig énekelte a szokásos dicséreteket és zsoltárokat, nevezetesen a gyülekező, a felálló, az ülő, a könyörgés és a prédikáció közti éneket, mi alatt a tiszteletes a Bibliából kikeresi a prédikáció alapigéjét, meg az isteni tiszteletet bezáró éneket, mert végre is ez csak egy-egy ének. Márpedig gyülekező, felálló, ülő ének többféle van, s hol vannak még a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi énekek? És hol van az úrvacsoraosztás közben szüntelenül szólók? Istenem, Istenem, mi tenger éneket kellett tudni, s azt orgonaszóval kísérni a kisbaconi félkepéért? Ma is látom, amint szegény Benkő Lai félénken gyámoltalanul betámolygott Istennek házába. Szinte hallom fogvacogását, a cérnalábú áldozat térdeinek összeütközését. Szánakozva nézték az öregek, vihogásukat nehezen visszafojtva a fiatalok. Mondjam tovább, ne mondjam. A mai szólásmondással élve Lai pályázata kínos botrányba fult. Alig hallható hangon dünnyögte el a gyülekezőt. Ím béjöttünk nagy örömmel. Hát, Lait illetően nagy hazugság volt ez a nagy öröm. Bizony nem jött ő ide örömmel. Anyja a vén papné kényszerítette rá. De ő szegény csak nyomkodta tovább az orgona billentyűit, neki fohászkodott a felállóéneknek, amely azért neveztetik ennek, mert erre felállnak a hívek, s állva hallgatják, és éneklik végig. Ó, de szép ez az ének, ha szépen csengő hang vezet az orgona mellől. S kíséri jó énekes, leányok, gyermekek, szoprán, legények, tenor, idősebb emberek, bariton hangja. Csak úgy repül az ég felé. Te rólad zeng dicséretünk, nagyisten, téged tisztelünk. De most nem repült az ég felé az ének, szárnya szegetten bukdácsolt, s ha zengő hangú Benedek Sándor János, ez a szőkehajú, pirosképű fickó legény, hirtelen át nem veszi a szót, a felséges ének bizony nem jut fel az égbe. Zordonképű, hirtelen mérgű dobai tiszteletesnek csak úgy szikrádzott a szeme a haragtól, dörgő hangon kiáltott fel szegény fiúhoz. Elég volt, Lai, elég! És Lai szeméből megerett a könnyek zápora, félre tántorgott az orgona mögé. Érzékeny szívű nénémasszonyok szipogtak, mert hogy igen sajnálták a néhai aranyszájú tiszteletes gyámoltalan fiát. Tekintetes Gál Dánielné keresztanyámasszony szégyenében, mivel hogy Lai is keresztfia volt, kiszaladt a templomból. Öregebb rendű emberek nem különben sajnálkozának, csak a fiatalság vala, mint minden időkben, kegyetlen. Illetlen össze-vissza vihogás, élesen csengő kacagás botránykoztatá meg az öregebb rendűeket. Mi más volt Benkő Sándor pályázata a következő vasárnap délutánján? Vastag, teltnyakú legényecske volt ő, öblös torkú, bátorképű, apró, eleven szemű, hegykejárású, bizony nem verődött össze az ő térde, nem vacogott a foga. Mint a győzelmében bizonyos hadvezér vonult be Istennek házába, jobbra-balra illendően hajtogatva fejét. csak úgy recsegett talpa alatt a fagarádics, amint felszaladt az orgonához. Ott hirtelen leült, végigfuttatta ujjait, s érces hangon rázendített. Ím bejöttünk, nagy örömmel. Gál János megyebíró, ez nálunk a kurátor neve, büszke boldogan hordozza körül a tekintetét. Azt mondta ez a tekintet. Van már mesterünk. Benedek Balázs ez a higgadt, minden szavát megfontoló ember, aki kellemetes bariton hangjával kísérte máskor a mesterénekét, most hallgatott, és elégedetten hajtogatta a fejét. Az ő fejének hajtogatása is azt mondta. Van már mesterünk. Ezt mondta minden arc, minden szem. A te rólad zeng dicséretünk csak ugyan zengett, s amikor következék erre, mind a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, Isten után való vágyakozás fénye ragyogott a szemekben. Vajna Rózsi, az én egykori pesztrám, most már neki serdült, piros almaképű leány meg is feledkezett magáról, a szeme rátapadt a nap hősére, aztán egyszerre csak megcsendült a hangja a zsoltár esoránál. És hozzá kívánkozik. Megbotránkozással fordult felé minden szem. Gál János uram haragosan intette le. Ó, pedig Rózsi igazán olyan szépen, olyan hegyesen énekelt, s úgy el tudta nyújtani minden sornak az utolsó szavát, hogy az a következő sorba beléolvadott. Hát azt én a hatesztendős butikó fejemmel gondolhattam-e, hogy Rózsinak már rabul esett a szíve. Hogy ő nem csak Istenhez, de a naphőséhez is kívánkozék. Amint hogy meglássátok, ennek a leánynak még ártatlan szíve tüzet fogott e napon. Tüzet, mely sok-sok esztendő múltán alszik el, pedig mi tenger könny oltogatá. Hát végig énekelte Benkő Sándor mind az éneket, ami az isteni tisztelethez tartozik, de ho-ho, ez még nem elég, még csak most kezdődik az igazi egzámen. Most fogják megegzaminálni az ifjú dalnokot a zsoltáros könyvből, sorba énekeltetvén a karácsonyi, a húsvéti, a pünkösdi énekeket. Hebegő beszédű Gál János uram, híres nagy verekedésben verték hebegőre a nagyerejű, nagyindulatú embert, a félkepéért úgy megénekeltette szegény fiút, hogy sok lett volna, ha nem mesteri, de egész papi kepét fizet az eklézsia. Új esztendő napján, urvacsoraosztáskor, hosszas szárasság és hosszas esőzés idején is mindenfelé alkalmatosságokkal énekelendő énekekre vala kíváncsi Gál uram. Végezetül pedig, amikor már csurgott a verejték a delikvensről, mert az volt már és nem pályázó, feladá Gál uram a legnehezebb, a legszebb feladatot. Még egyet, öcsém uram, a kilencvenedik zsoltárt. A kilencvenedik zsoltárt. Ezt a zsoltárt, a vastagnyakú, sziklakemény hitű kálvinista, dacos tanúságtételét Istennek örökkévalósága mellett. Ezt a fenséges, szép költeményt, minden zsoltárok közt a legszebbet, az ének hangot fent és lent kemény próbára tevőt. Ezt a zsoltárt, mely ellentmondás nem tűrően dörgi, a hitetlenek fülébe. Te benned bíztunk elejétől fogva. Uram, téged tartottunk hajlékunknak. Mikor még sem ég, sem föld nem voltanak, hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva, te voltál, és te vagy erős Isten, és te megmaradsz minden időkben. Csuda nagy örömnek s büszkeségnek ragyogását látta gyermekszemem öregeknek, ifjaknak arcán. Van már mesterünk! Ezt ragyogták az arcok, a szemek. Nem voltam, hála Istennek, csoda gyermek, nem kerestem, nem kutattam, vajon van-e e sok arc közt bár egy, amelyre kiül a kérdés? Hát tanítónk van-e? De későbbi időkből e napra visszatérve megbizonyosodtam abban, ez a kérdés egyetlen lelket sem nyugtalanított. Kollégiumból jött ez az ifjú legény, nyilvánvaló tehát, hogy írni, olvasni, számolni tudnia kellett. Ha ezt a tudományát átplantálja a gyermekseregbe, amihez pedig csak jó igyekezet szükségeltetik, Akkor is bolond volt, ma is bolond ember, aki többet kíván ennél. A mi vén zsellérünket, a bölcs Demeter Andrást édesapám egyszer megszólította Hebe Hordja munkájáért. Megállt a vén füllentő, s mondá egy igazi bölcs nyugodalmával. Gazduram, minden ember bolond ember, aki jobban táncol, mint ahogy tud. Az új tanító okos ember volt, úgy táncolt, ahogy tudott, s most örege szemmel tanúságot tehetek mellette. Jól táncolt. Októberben nyílt meg az iskola, de az egész hónapban csak két növendéke volt. Anikó meg én. Anikó az én nővérem. Ő már egy telet járt a szotyori keze alá. Túl volt a palatáblán, s irkája vonalai közé oly szép kerekbetűket körmölgetett, amely kerekséghez sok-sok esztendő ide-oda próbálgatása után csak öregedő esztendeimbe jutottam el. Eleven eszű leányka volt, de amikor az új tanító kipróbált az olvasásban, ő még silabizálgatott, mutató ujjacskájával végig tapogatott a betűkön, én meg mutató új nélkül, mint a gyorsan folyó víz a medrében, úgy szaladtam végig Indali ABC-s könyvének apró olvasmányain. Az én első könyvem nem az ABC volt, hanem az első igazi magyar gyermekkönyv, Flóri könyve. Az a könyvecske, melyet Bezerédi Amália írt egyetlen leánykájának, Flórikának, s vele egy fél század gyermek nemzedékeinek. Bezerédi Istvánnak volt a felesége ez az áldott emlékű honleány, annak a nagyszívű embernek, aki elsőnek szabadította fel jobbágyait a megalázottság, a földhöz kötöttség járma alól. S lám, ebben az országban senkinek sem jutott eszébe, hogy ennek az emberpárnak nagyságát szobor hirdesse időtlen időkig. A legszebb, a legtökéletesebb szobor, mire magyar szobrász ihlete és vésője képes. Ennek a könyvecskének minden versikéjét, minden mondatát elejétől végig olvastam százszor meg százszor. Kicsi agyamban vittem az iskolába minden betűjét, képecskéjét, s bár megkapott Indali ABC-jének első lapján az ő elé rajzolt őzike is, s felejthetetlen emlékként vésődött a lelkembe, Flórika könyve maradt jó sok esztendeig legkedvesebb könyvem, az én gyermekkoromnak egyetlen gyermekkönyve. Egyetlen egy. Halljátok, unokáim, kiknek könyves állványain a hazai is, a külföldi gyermek és ifjúsági könyvek kettős-hármas sorokban szoronganak. Nekem csak ez az egy könyvem volt. Ennek az egy könyvecskének csak a táblája maradt meg. Emléktárgyaim közt megtaláljátok. De ami benne volt, úgy átgyökeredzett a lelkembe, hogy ma is gyermeki gyönyörűséggel mondogatom, szavalgatom, dúdolgatom kedvesen együgyű versikéit. Bizonyos, hogy ez az egy könyv elkísér engem a kisbaconi temetőbe. Ennek a könyvecskének lelkéből sarjadzott ki az én gyermekifjúsági könyveimnek terebélyes fája, melynek tövében is ti megpihentek. Ez a könyvecske tett adósává a gyermekvilágnak mindazt a gyönyörűséget, mit az egyetlen könyv szerzett a gyermeki léleknek, tetézve adni nektek, gyermekeim. Künn az udvaron össze-vissza szaladgálnak rémült sivalkodással a csirkék, édesanyám, Éva meg Anikó kerítgetik, no most mindjárt lefogják, huss, mikor már azt hiszik, megvan, kisurran kezük közül a kiszemelt áldozat. Tudom, miért te hajsza. Ma visznek föl az iskolába, két gyermek után két csirke jár a tanítóbácsinak. Nem illeték, de illendő. Nem sajnálom a tanítóbácsitól, de sajnálom őket, szegénykéket. A bús beteg tejet szopott gyermek érzékenységével nézem a hajszát, s bármint vágyakoztam az iskolába, most, hogy közeledik a pillanat, kicsi szívemet szorongatni érzem. Vége a szabadságnak, nem szökhetem át kedvem szerint a kis zsellérházba, amely amilyen kicsiny, oly nagy nekem. A mesék végtelen birodalma. Ott abban a kicsi zsellérházban hallottam az első mesét. Mondója egy növendékleányka, s nem vénbanya, mint azt gondoljátok talán. És az első mese után kisírtam, könyörögtem belőle a másodikat, harmadikat, a negyediket, aztán a jó Isten tudja hányadikat. Nem volt többé nyugodalma tőlem. Hol tanult a tenger sokaságát, a kacagtató, a hátborzongató, lélegzett folytogató meséknek ez a lányka? Sem apja, sem anyja nem volt mesemondó. Nyilván fonós, kukoricafosztó estéken szedte föl, s mondta tovább, tódítva, cifrázva. Én megnyeltem magamba tátott szájjal, kipirult arccal, lázban égő szemmel, s végére, ha ért egynek, rángattam a szoknyáját. Tovább, tovább, még egyet, na még egyet! Emlékszem, világosan emlékszem, sok-sok este sírva bújtam karikás ágyacskámba, mert nem hívták át Rigó Anist. Ő volt az én mesemondóm. Vajon éle még Anis? Még élt most esztendeje, amikor világszép kertemből másodízben kellett menekülnöm. Eleven vidám csipkelődő, csúfondáros szájú vénasszony, szóra szót mondó, nagyokat tódító, könnyű volt rekonstruálnom a mesemondó növendéklányt. És ahogy elnéztem, elhallgattam most őszfejjel, bár egy mesére sem emlékezem, amit belőle kisírtam. Már tudom, hogy ezekből a mesékből sarjadozott ki a másik fám, a mesemondó terebélyes fája, melynek tövében szintén meg-megpihenek. Bezerédj Amália és Rigó Anis. Nagyúri nő az egyik, Zsellér leány a másik. Ennek a kettőnek lelki táplálékával mentem én az iskolába. Csak egy gyermekkönyvem volt? Ne, ne sajnáljatok, gyerekek! Szép volt, gazdag volt az én gyermekkorom. Tele volt a lelkem jámbor versikékkel, tele volt mesékkel, a nép, az Isten adta nép kincses házának legdrágább kincseivel. Szép volt, gazdag volt az én gyermekkorom. Karján hordott Szotyori az iskolába, lába közé állított Benkő, úgy olvastatott próbát velem. Simogatta fejemet, arcomat, csodálkozott, álmélkodott, aztán egyszerre csak fölemelt az ölébe, s megcsókolt. Ezzel a csókkal írta be a hatesztendős apró emberkét. Hogy fölmelegítette, hogy felszabadította szorongó szívecskémet ez a csók. Belenéztem a szemébe, s mondtam nagy bátran. Tudom az egyszer egyet is, tanító bácsi. Ó, ne mondd! Mosolygott színlelt csodálkozással. Tudom bizony! Szöktetve is? Szöktetve is! És szöktetett össze-vissza. 5x5, 4x9, 9x4, 6x7, 9x9. Édesanyám meg gyönyörködve, aggódó arccal figyelt, nem zavarodom-e bele a szöktetésbe. Ne féljen, édesanyám! Bátorítál loppal oda-oda vetett mosolygásom. De azt nem tudod, hogy a macskának hány a lába? Kérdezte hirtelen Benkő bácsi. Kacagtam, hogy csak úgy csengett a kis szobácska. Ó, mit gondol, tanító bácsi? Négy, négy, négy! Ó, mondta Benkő bácsi roppant komolyan. A macskának négy a lába, ötödik a farkincája. Mind kacagtak, édesanyám, a tanító bácsi, Anikó, de az én kicsi szívem elszorult, szemem sarkán kicsordult egy könycsepp, hirtelen, váratlan gyúlt világosság buksi fejecskémbe. Íme valami, ami nincs benne sem a Flóri könyvébe, sem az ABC-be. S ja Istenem, még mi minden lehet, ami nincs meg ezekben? Alig tudtak megvigasztalni. Október végére betakarodott a falu, megjött a november, melyről megvan írva Flóri könyvében. Ködös és hideg november, fázik akkor állat, ember. Igen, megjött, lassanként megteltek az iskolapadjai, bal oldalon a leánykák, jobb oldalon a fiúk. Csodálkozva láttam, fiúk, lányok, mind nagyobbak, én vagyok az iskola Benyáminja. Voltak a fiúk közt nagy kamaszok, a leánykák közt domborodó mellű növendékleányok, akik még az indali ABC-jénél tartottak, mutatóujjokkal babukoltak végig a betűkön. De akadtak köztük előre haladottabbak is. Dobai Anikó a pap leánya, Jankó a fia. Ezek már Gáspár János olvasókönyvéből olvasgattak. Igen lassan, megfontoltan, amin én igen megzavarodtam, mert hogy az ő apjuk pap vala. De Nini milyen szépen, milyen akadozatlanul olvas Vajna Ferenc, ez a barna képű, csillogó szemű fiú, holott az ő apja nem pap, hanem notárius, nem megyebíró, csak fúrófaragó ezermester. Kicsi gazda. Hogy lehet ez? Most kiáll a nagy fekete táblához, mondatokat ír oda, gyönyörű, kerek betűkkel. Csuda, hogy tovább nem gurulnak. Megtudtam, hogy ezek a nagy fiúk s nagy leányok mind 3-4 tele járnak már iskolába, s lám a legtöbbje csak babukolva olvas. Hát ez hogy lehet? Hiszen rájöttem lassacskán. Aki felvitte gyermekét az iskolába, hát az felvitte. Aki nem vitte fel, hát az nem vitte. Nemigen kérték számon. November közepén Szent Márton napja körül telt meg az iskola. Virágvasárnapján volt az egzámen. Közbe-közbe elel maradoztak a kamasz fiúk. Ha jó szánút volt, mentek az apjukkal az erdőbe fáért. Márciusban, ha elolvadt a hó, kezdődött a szántás, apró fiúk, kamasz fiúk az ökör mellé álltak, nagyokat rittyentgettek ostorukkal, hogy csak úgy zengett a határ. Voltak éppen 3-4 hónap volt az esztendő, az iskola esztendeje. Amely gyermek rendesen járt az iskolába, s fogékony volt az esze, 2 télen kitanulhatta az egész iskolát. Ha 6 telet járt, akkor sem haladt tovább. Újra magolta a bibliai történeteket, a konfirmációs kátét, Erdély történetét, melyet versekben írt meg egy Györke nevű versfaragó. Ha mindehhez hozzáveszem Erdély kopott, színehagyott földabroszát, amelyből egynehány hegységnek a nevét ki lehetett betűzni, az egyszer egyet, a számtudományokból a 4 alapműveletet, s a Gáspár olvasókönyv olvasmányait, ennél több tudománnyal a kisbaconi iskola agyunkat meg nem terhelé. Az én gyermekkorom népiskolája és középiskolája közt nem volt közvetlen kapcsolat. Akár 2 telet, akár 6-ot ültünk, üldögéltünk rozoga, nyikorgó spadjain, a kollégium első osztályába föl nem vett nagy tiszteletű kis Ferenc uram, a székelyudvarhelyi kollégium rektor professzora. Ám az én időmbeli kollégiumnak volt 4 elemi osztálya is, ennek azonban csak a második, legfönnebb 3. osztályába vették föl a falusi iskola végzett nebulóit, akik közt 12-14 éves kamaszok is voltak. Amikor az első telet kijártam, éppen középen voltam a 6 meg a 7 esztendőnek. Benkő bácsi, így mondanák ma, velem brillírozott a virágvasárnapi egzámenen. Kiállított az úrasztala elé, ott előre, jobbra, balra szépen meghajtottam magamat, és elszavaltam egy költeményt, mely nem volt benne az olvasókönyvben. A megfagyott gyermek volt-e költemény, írta báró Ötvös József. Így, e Ötvös. A tanító bácsi is így mondta, e Ötvös, s nem Ötvös. Akkor ez az Ötvös báró csak költő volt, s talán maga sem hitte, hogy még egyszer Magyarország kultuszminisztere lesz, a népoktatási törvény megalkotója. Mert volt már egyszer, 1848-ban. De amikor én a megfagyott gyermeket szavaltam, 1865-öt írtak. Már olvadozott ugyan a jég a megfagyott ország dermedt kebeléről, bimbóztak a remény virágai, de ki tudja, hát ha megfagynak a bimbók, mielőtt virággá fakadhatnának. Az anyja sírján megfagyott gyermek érzékeny története megtalálta az utat az érzékeny szívekhez, s úgy tetszik nekem, akkoriban minden szív érzékeny vala, mivel hogy az asszony nép sírt hangosan, s kemény arcú férfiak is szemüket törölgeték. És mert ez elég hosszú költeményt megakadás nélkül csengette végig az iskola legapróbb gyermeke, ne csodáljátok, ha fülem hallotára jövendőlé meg Gál János megyebíró keresztapám uram, persze, hogy ő is keresztapám volt, meglássák, atyafiak, ebből a legénykéből pap lesz, s jól jövendőlé Gál uram, mert bár palást az öregkorral folyton növekvő nagy bánatomra vállamat nem födé, attól a pillanattól fogva, hogy tollamon át beszélhetnék az én népemhez, minden mai pillanatig magamat papnak érezém. Amikor az egzámennek vége volt, Benkő Dánielné keresztanyámasszony hirtelen lehajolt a pad alá, onnét kiemelt egy zsákot, a pad fölött áthajolva meglóbálta, s ém egyszerre csak a templom földjén tenger sok aszalt költe gurult szerteszét. Nem volt ebben meglepő, minden egzámen végén hol ez, hol az a néni, néha többen is szétönté a maga aszalt körte ajándékát. Egy pillanat, s egymás fején hátán rohantak ki a gyermekek. Mohón estek a pompás csemegének. Az erősebb félrelökte a gyengét. Volt sírás, kacagás. Ez az élet. Nem, nem egészen ez az élet. Én az első pad külső szélén ültem. Szorosan visszahúzódtam a pad hátához. Mikor az én padom kiürült, felálltam, s úgy néztem a dulakodást. Gál uram megjövedölte, hogy pap leszek, s ha bölcsebb ember, most a jövendőlését megpótolhatná vala. Pap, pap, de szegény. Alig hiszem, hogy bárkinek is a gyülekezetbe szemébe tűnt volna e kép. A templom közepén gomolyog, dulakodik egy csomó gyermek, egy meg ott áll, áldogál szótlan, gyámoltalan. Mely boldogító, mely megnyugtató érzés ma, a 60. év alkonyán, hogy életem folyásán véges végig sohasem vegyültem a dulakodók közé. Mindig csak álltam, áldogáltam, szótalan, gyámoltalan. Nem, nem félek a számadástól, ha majd Isten előtt állok.